Lőrinc Istvánt. Ő már nem is tudna meglenni gyalú nélkül. És mindegyre küld egy sürgető SMS-t, hogy mikor hívom újra vissza gyalúba. Neki amúgy nincs sok dolga, vásároljon. Kerülünk, hogy elvállaltam ezt a feladatot, és kérünk, vedd át a szót.
Azért az én szavamat jobban el kell hinni majd, mint ezeket. Mondjuk ez éppen nem így van, de azért szoktam jelezni néha, hogy van egy előadásom, ugyanis én úgy 15 évvel ezelőtt kezdtem előadásokat írni, és azóta úgy egy olyan késztetést érzek, hogy évente egy, vagy ha sikerül két előadást is készítsek, úgy érzem, hogy Isten adott nekem erre egy pici ajándékot, és úgy érzem, hogy áldás van ezen. Drágáim, ez tulajdonképpen folytatása annak az előadásnak, ami tavaly, azt hiszem pont a februári csendes napon hangzott el Isten ígéreteiről. Nyilván, hogy sokan nem lehettek itt azon az előadáson. Sokan felnyújtották a kezüket, amikor elhangzott a kérdés, hogy internetet használunk-e. Nem azért, hogy ezzel ágáljak, de az első előadásom is megvan a blogomon. Hogyha valaki majd együtt akarja látni a képet, akkor nyugodtan ott megtalálhatja mind a két előadást, és akkor már jobban tudja egy picit, de ez így önmagában is egy egész, és úgy gondolom, hogy ebből is sokat lehet tanulni. Az én számomra készülni erre az előadásra nagyon sokat jelentett, nagyon jó volt. Ez úgy éreztem, hogy még gyakorlatibb dolgokról szól, mint az első előadás. Az első előadásban ugye három dologról beszéltünk, az ígéretet tevő Istenről, Krisztus és az ígéretek, és a harmadik az ígéreteknek a fajtái. Most szintén három dologról fogunk beszélni, Isten ígéretei és a hit, Isten ígéretei és az imádság, és Isten ígéretei, ami mindennapi keresztény életünkben. A zsidókhoz írott levél csodálatos fejezet, a 11. fejezet, elmondja azt, hogy a hit hősei hit által Isten ígéretébe bízva, Isten ígéretébe belekapaszkodva, Isten ígéretére támaszkodva csodálatos dolgokat tudtak véghez vinni. Nem akarom felsorolni, de ilyenek vannak, hogy országokat győztek le, megfutamították az ellenség erejét, oroszlánoknak a száját betömték, mások erőt kaptak arra, hogy a vértanúságot, a mártíriumot, az üldöztetést, a bujdosást is válasszák. Innen látjuk azt, hogy a hit az ígéreteknek a beteljesülésében óriási szereppel bír. Nem lehet elválasztani a hitet és az ígéreteket. Iker testvérek összetartoznak. Hit nélkül tulajdonképpen Isten ígéretei nem teljesedhetnek be az életünkben. Ézsaiás 7-ben van egy érdekes történet, ugye ott a szíriai király és a csatlósai, már nem tudom pontosan, több nép összeszövetkezik az Izrael ellen, és el is határozzák, hogy hogyan osztják majd fel az országot, hogyan fogják feldarabolni Izraelnek a földjét. Ekkor Isten Ézsaiást küldi Akház királyhoz azzal az üzenettel, hogy nem fog megvalósulni a szíriai királynak és a csatlósainak a terve, mert Istennek más terve van, de hozzá fűzi ezt a mondatot, ha nem hisztek, meg nem maradtok. Tehát akkor fog ez az ígéret beteljesedni, hogy Isten megvédi az ő népét, hogy meghiúsítja az ellenségnek a szándékát, hogyha ők hisznek. Másképpen nem fognak megmaradni, akkor fognak részesülni Isten megőrző kegyelmében, megtartó kegyelmében, hogyha Istennek ezt az ígéretét, amit Ézsaiás próféta által adott, elfogadják és hittel magukhoz kapcsolják. Szintén a zsidó közirott levélben van ott egy érdekes ige, amikor azt mondja az apostol, hogy nektek is hirdettetett Isten igéje, mint azoknak is, mármint a vándorló népnek, de nem használt nekik a hallott beszéd, mert nem párosították hittel. És jó lehet, Isten megígérte az ő népének, ugye Egyiptomban, hogy ki fogja vinni őket, ugye Józsuén és Káleben kívül senki nem mehetett be, és leírja azt is a zsidókhoz írott levél, hogy nem mehettek be az ő hitetlenségük miatt. Calvin erre azt mondja, hogy az ígéretek hit nélkül teljességgel erőtlenek, és nekünk semmit nem használnak. Azt mondhatná valaki, ugye a másik előadásban volt szó Isten abszolút ígéreteiről. Ezek az abszolút ígéretek azok, amelyek a mindenképpen beteljesednek, amiket Isten beteljesít, hogy úgy mondjam, az ember nélkül, az ember engedelmessége vagy hite nélkül is. Igen, ez Isten oldaláról valóban így van, így igaz, de az emberi oldal mindig az, hogy hinni kell, hogy engedelmeskedni kell. Az ima héten volt ugye a máltai testvérek a Pál apostol útját, Pál apostol Rómába vezető útját jelölték ki, ugye egész héten hallottuk az ígét. Erről ugye Isten megígérte Pál apostolnak, hogy mindenki meg fog maradni. Ott egy adott ponton, amikor már a hajó zátonyra fut, úgy döntenek ott a százados, hogy levágják a katonákat, és a hajónak a személyzete kimenekül a partra is. Pál apostol azt mondja, ha ezt teszitek, akkor nem fogtok megmaradni. Pedig Isten azt ígérte, hogy senki sem fog elveszni, hanem csak a hajó. És mégis engedelmeskedni kell. Mégis Pál azt mondja, ha most ennek nem engedelmeskedtek, ha Isten szabát, amelyet most én mondok nektek, nem engedelmeskedtek, nem fogtok megmaradni. Látjuk azt, drága testvéreim, hogy mennyire fontos a hit az ígéreteknek a beteljesedésében. A legtöbb ígéret az a hit feltételéhez, illetve a megtérés feltételéhez van kötve a Szentírásban. Ugye a klasszikus ige, minden áldott vasárnap halljuk, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy ha valaki hisz ő benne, akkor el ne vesszen. És ebben már benne van, és máshol mondja a Szentírás, aki nem hisz, mármint a fiúban, annak nem lesz örök élete, az elkárhozik. Ezt a dolgatásnéreim azt mondhatnánk, hogy a hit az egy ajándék, és ez így van, Isten ajándéka. És mégis ez egy emberi dolog is. Emberi oldalról Isten elvárja a hitet tőlünk, kéri a hitet tőlünk. Isten nem tud hinni helyettünk, hogy úgy mondjam. Ahogy a szüleink se tudnak hinni helyettünk, ahogy a lelkipásztorunk se tud hinni helyettünk, személyesen hinnünk kell, személyesen kell bíznunk abban, hogy Isten ígéretei beteljesednek. A hit, azaz a kéz, ugye, ezt sokszor így szemléltetjük, amellyel Isten ígéreteit és Isten ígéreteinek a beteljesedését magunkhoz kapcsoljuk. Nyilván, hogy milyen hit, erre a K.T. azt mondja, hogy az igaz hit, mert nagyon sokféle hit van. A Bibliában is vannak olyan emberek, akik bizonyos fokig hisznek. Ott van Saul, Saulnak is van hite, ott van Bálám, Bálámnak is van hite, ott van Simon mágus, neki is van hite, és sokan másoknak is van hite, és mégis elvesznek, mégis elkárhoznak. Júdásnak is biztos, hogy volt hite, hiszen ő is kiment az apostolokkal, de nem volt igazi hit, nem volt az üdvözítő hit. Ez nem lehet eléggé hangsúlyozni, drága testvéreim, mert nagyon sok ember azt mondja, hogy hát legyen valami hited. A lényeg az, hogy higgyünk valamiben. A Szentírás nem azt mondja. A Szentírás azt mondja, hogy igaz hitünk legyen. A Jézus Krisztusban való hitünk legyen. Az élő Istenbe való hitünk legyen. Nagyon fontos az, hogy a hitet ne tévesszük össze az érzelmekkel. Ugye itt is szó volt a délelőtti előadásban, hogy vannak olyan fiatalok, akik elkerülnek egyetemre, és hitetlenek lesznek. Én azt mondom, és a csoportban el is mondtam, nálunk is rengeteg ilyen fiatal volt, hogy éjjel-nappal ott voltak, nagyon lelkes ifisek voltak is, most annyit nem tudnak köszönni nekem a városban, hogy békesség Istentől, amikor találkozunk, vagy csak jó napot, vagy tisztelet, vagy ezekhez hasonlókat. Mondta valaki, még jó, hogy köszönnek. Ugye? De szerintem ez nem volt igazi hit, ez egy érzelmi hit volt, ez egy fellángolás volt. Jó, jó a hangulat, zene, gitár, csocsó, szalonnasütés, anyám tyúkja, minden, ugye, és jól érzik magukat, de nincsen igazi hit, nincsen igazi megtérés az életükben. És akkor jön az, hogy elkerülnek, jön egy udvarlás, jön valami az életükben, és kiderül, hogy nincsen hit, nem volt igazi hit. Nyilván nem szabad azt sem mondani, hogy az igazi hitben nincsenek érzelmek, ugye. A két legfontosabb érzelmünk az a bánat és az öröm. A bánat az a bűnbánatban jelentkezik. A bűneink felett való szomorúságban jelentkezik. Az öröm nyilván az Úrban való öröm. Isten gyermekének az érzelmeit is megmozgatja a hit, és a hit érzelmekkel jár az életünkben. De nem ez az alap. Az alap Isten ígérete, Isten ígéreteiben való hit. Az az igazi hit, hogy úgy mondjam, amelyik megváltoztatja az életünket. Jézus nem azt mondja, hogy az ő érzelmeikről lehet felismerni őket, hanem azt mondja, hogy az ő gyümölcseikről lehet felismerni őket. Aki például nem tisztítja meg az életét, a lelki és a testi tisztátalanságoktól, aki bűnökben él, az annak lehet az életében sokszor bizonyos lelkesedés, és sokszor még szolgálat is, de nem volt igazi hit az életében. Nagyon fontos az, hogy Isten ígéreteit hogyan sajátítsuk el, úgy, ahogyan azok vannak. Ne egy saját szemüvegen keresztül olvassuk Isten ígéreteit. Ne úgy, ahogy mi azt szeretnénk, ne úgy, ahogy mi azt gondolnánk ezeket az ígéreteket. És még egyszer hangsúlyozom, nem győzöm eléggé hangsúlyozni, ezek az ígéretek a hit és a megtérés feltételéhez vannak kötve. Ez elengedhetetlen az ember számára. Ilyen dolgok a keresztény ember életében, mint a hit, a bűnvallás, a megtérés, a keresés, a zörgetés, ezek elengedhetetlenek. Mindig ott van, és a Szentírás sehol sem menti fel az ember. A hit, a megtérés, a zörgetés, a keresés kötelezettsége alól. Nyilván, hogy nagyon kell vigyáznunk arra, hogy a hitet ne tegyük érdemmé az életünkben. Nehogy azt gondoljuk, ugye, mondja Káté is, hogy nem mint, hogyha hitemnek érdeméért volnék kedves Isten előtt. Ez nem érdem, ez nem emberi teljesítmény. A hit az elfogadja a kegyelmet Isten kezéből. Nem kiérdemli a kegyelmet, hanem elfogadja a kegyelmet Isten kezéből. A második a hit és az imádság. Van ott egy nagyon érdekes történet Dávidnak az életében, amikor Isten Nátán oda küldi, nem jegyeztem ki pontosan, hogy hol van, meg lehet ezt keresni, és azt az ígéretet adja, hogy az ő házából fog származni a Mesiás, a megváltó. És nagyon érdekes, hogy mit tesz ekkor Dávid. Dávid leborul az Úr előtt, és azt mondja, tégy úgy, ahogy ígérted. És ez egy nagyon értékes tanulságot tartalmaz a mi számunkra. Mit tesz Dávid Isten ígéretével? Visszamegy Istenhez az ígérettel, és hivatkozik erre. Te Istenem, ezt ígérted, most cseleked meg, tedd ezt meg, teljesítsd be az én életemben. Az imádság tehát ilyen értelemben azt jelenti, hogy visszamegyek Isten ígéretével Istenhez, és kérem azt, hogy Isten ígérete teljesedjen be az én életemben. Nagyon fontos, hogy mi az ígéreteknek a zsinór mértéke a mi számunkra. Ez nem lehet más, mint Isten igéje. Nekünk azokat az ígéreteket kell kérnünk, azon ígéreteknek a beteljesedését kell elsősorban kérnünk, amit Isten megígért a mi számunkra. Sok mindenért imádkozhatunk nyilván. Egyszer valakivel találkoztam, és azt mondja, hogy azért imádkozik, hogy éljen 100 évet. Hát mondom, tőlem imádkozhat, mondom, lehet, hogy Isten meg is hallgatja, de mondom, hogyha 80 éves korában majd egy agyvérzést érjek, akkor az azt jelenti, hogy 20 évig fogják forgatni az ágyban. Ne imádkozzunk ezért. Nyilván, hogy imádkozhatunk hosszú életért, ezt ígéri is Isten, de Isten nem ígérte meg azt, hogy 100 évig fogunk élni. Azt se ígérte meg, hogy rengeteg piculánk lesz. Azt se ígérte meg, hogy az életünk csupa élvezet lesz, hogy könnyű lesz az életünk, hogy semmilyen kereszthordozás nem lesz az életünkben. Ilyeneket nem ígért Isten, hanem azokra hivatkozunk, amiket megígért Isten. Csak egy-két példa, ugye Jákob tér vissza Lábántól, jön szembe vele Ézsau 400 felfegyverzett emberével. Szerencsétlen Jákob kétségbe van esve, mi lesz vele? Azt gondolja, hogy a testvére most meg fogja bosszulni, ugye, hogy becsapta, hogy elvette az elsőszülöttségi jogot. És akkor Jákob ebben a nagy szorultságban Istenhez fordul, és azt mondja, hivatkozik arra az ígéretre, amit Isten neki 20 évvel azelőtt adott. Azt mondja, szabadíts meg kérlek bátyámnak kezéből, mert te azt mondtad, bizony jót teszek veled, és utódaidat olyanná teszem, mint a tenger homokja. Tehát Jákob a 20 évvel azelőtt adott ígéretére emlékezteti, hogy úgy mondjam Istent. Dániel már ott vannak a 70 éves fogságnak a vége felé, és még mindig nem akar jönni a szabadulás. És akkor Dániel leborul Isten előtt, és azt mondja, hogy Jeremiás próféta szája által megjövendölte azt, hogy a fogság 70 esztendeig fog tartani. Kérünk szépen, teljesítsd be a Jeremiásnak adott ígéreteket. Ezt a drága testvéreim, úgy ahogy mondtam, imádkozhatunk. Ez nem jelenti azt, hogy nem imádkozhatunk, mert nyilván, hogyha betegek vagyunk, akkor imádkozhatunk azért, hogy gyógyuljunk meg. Imádkozhatunk gyermekeinkért, hogy jussanak hitre, hogy találjanak társat a maguk számára. Ha valaki egy keresztény vállalkozó vállalkozásba kezd, nyilván imádkozhatik azért, hogy Isten áldja meg az ő vállalkozását. És nagyon-nagyon sok mindent imádkozhatunk a kertünkben, hogy Isten áldja meg a termést, őrizze meg bennünket bajtól, természeti csapásoktól. Drága testvéreim, az ígéreteket Isten mindig valamilyen nagy nyomorúságban adta, és nyomorúságra nézve adta. A KT a 119. kérdésben felteszi azt a kérdést, hogy mi szükséges ahhoz az imádsághoz, amit Isten kedves, kedvel és meghallgat. Ennek a második pontja így hangzik, ugye az első, második így hangzik, ugye, hogy szükségünket és nyomorúságunkat Isten színe előtt megismerjük. Drága testvéreim, nekünk sok nyomorúságunk van. Tulajdonképpen a bűneset óta az életünk nyomorúságoknak a sorozata. A bűneset ezt a világot és bennünket is egy óriási nyomorúságba sodort. A harag fiaivá lettünk, a bűn rabszolgáivá, átkozottakká lettünk. Ezt nem én mondom, a Szentírás tanítja. És hova vezetheti a nyomorúság az embert? Ugye, a hitetlen embert a nyomorúság mindig lázadásba vezeti. Lázad Isten ellen, lázad a körülményei ellen, rossz esetben káromkodásba vezeti. Káromolja a hitetlen ember Isten a nyomorúságban. A hívő ember azonban a nyomorúság, a hívő embert azonban a nyomorúság imádkozásra indítja. És ilyenkor lesznek Isten ígéretei nagyon kedvesek, nagyon drágák, nagyon értékesek a mi számunkra, mert még egyszer hangsúlyozom, Isten az ő ígéreteit mindig valamilyen nyomorúságban adta. Az első ígéretet ott adta, a nyomorultá létel után, a bűn eset után, a paradicsom kertben. Mindig Isten, például amikor az ő népe veszedelemben volt, az ellenség szorongatta, akkor adott olyan ígéreteket, hogy megszabadítalak téged a veszedelemtől, a nyomorúságtól. Amikor az ő népe bűnbe esett, akkor olyan ígéreteket adott, hogy meg fogja bocsátani a bűnt. Amikor a népe kétségbe volt esve, azt ígérte, hogy meg fogja őt vigasztalni. Amikor erőtelennek érezte magát, azt mondta, hogy én erőt adok neked, meg foglak erősíteni téged. Testvéreim, Isten ígéretei a leginkább számunkra a nyomorúságban lesznek drágákká és értékesekké, amikor benne leszünk a nyomorúságban. A nyomorúságok mindig elvezetnek bennünket Isten ígéretéhez, és utána pedig az imádsághoz. Nyomorúság, ígéret, imádság. És így tulajdonképpen a nyomorúságok Isten áldott eszközei lesznek az életünkben, hogy Isten ígéreteire rátaláljunk, és Isten ígéreteinek a megvalósulásáért a mi életünkben imádkozzunk. A Szentírás azt tanítja, hogy nincsen semmi olyan nyomorúsága az életünknek, amire nézve Isten ne adott volna nekünk ígéretet. Minden nyomorúságra, minden szükségre van egy, de több ígéret is, amire mi mindig hivatkozhatunk. Rengeteg példát lehetne felsorolni, de mindjárt kapom a figyelmeztetést, hogy az idő lejár, nem sorolok, csak egyet, kettőt. Amikor úgy érezzük, hogy megfáradtunk a küzdelembe, hogy már nem tudunk tovább menni, jön az ígéret, erőt ad a megfáradottnak, és az erőtelennek erejét megsokasítja. Öreg vagy, és félsz, hogy mi lesz veled. Már én is mondhatom, öregek vagyunk, és félünk, hogy mi lesz velünk, jön az ígéret, hogy megőszülésetekig és megvérülésetekig én visellek, én hordozlak, és én meg is szabadítlak. Félsz, hogy mi lesz veled az ítéletben, a bűneid miatt, jön az ítélet, az ígéret, Isten meg fog szabadítani bennünket az eljövendő haragtól. Rengeteget sorolhatnánk fel. Még egyszer hangsúlyozom, ez nagyon fontos. Nincsen olyan baj, nincsen olyan nyomorúság, nincsen olyan szükség, amire nézve az ígében ne lenne ígéret, ami számunkra. És a Szentléleknek a munkája pedig az, hogy Isten mindig az ő gyermekei számára a legnehezebb helyzetekben előhozza. Az atyáink még a börtönben is megtapasztalták azt, ahol Biblia se volt a kezükben. Isten a lélek által, ami a buksiba el volt raktározva, mindig kaptak egy-egy olyan ígét, még Biblia nélkül is, ami megerősítette őket, ami megbátorította őket. Az ígéreteket tehát használni kell, igénybe kell venni őket. Nyilván, hogy itt egy picit úgy tűnik, hogy ellentmondás van, hogy Isten a mi hitünk nélkül, a mi imádságunk nélkül semmit sem tehet. Ez se igaz, hiszen Isten szuverén az ő cselekedetében. De mégis igaz, és a Bibliában vannak ugye hit és cselekedetek. Sok ilyen dolog a predesztináció kérdésében, rengeteg ilyen teljesen egymásnak ugye isteni kiválasztás és az ember felelőssége. Antinómiának hívjuk ezeket a teológiában. Emberileg mi nem látjuk, de ezek mégis mind a kettő igaz, drága testvéreim. Calvin figyelmeztet bennünket, azt mondja Calvin, egyfelől téved és azt gondolni, hogy Isten ígéretei a mi cselekvésünktől függnek, de épp úgy téved és azt gondoljuk, hogy Isten a mi imádságunk nélkül is beteljesíti ígéreteit a mi életünkben. Nem véletlen, hogy Calvin és az ő nyomában a KT-nak az írói az imádságot, ugye, a hit kiváltképpen való útjának nevezik. Kiváltképpen való módja a háladásnak, mondja a Szentírás. Az imádságban az ember megvallja a nehéz helyzetét, megvallja a bűnét, megvallja a nyomorúságát, megvallja azt a mélységet, azt a kísértést, azt a szorultságot, amiben benne van, és kéri abból Isten segítségét, Isten szabadítását. Az imádságainkban nyilván nem csak egyszerűen felsoroljuk Istennek a nyomorúságainkat, hanem valósággal ostrom alá vesszük az eget. Ugye Hóseás azt írja Jákob tusakodásáról később a levelében, hogy Jákob sírt és könyörgött, és talán itt én magamba néztem, nem tusakodunk eléggé. Én egyszer voltam fordítóként egy román nyelvű táborban, aki hallott róla az Asztia Domnulújnak egy táborába, ugye, és megvetjük sokszor az ortodoxokat, a sok hókusz-pókusz, minden, ugye, hogy ebbe hisznek, abba hisznek. Ott egy ember könyörögve, zokogva sírt, az emberek megtéréséért tusakodott. Na azt mondtam, én még nem sírtam így az emberek. Szégyeljem magam, hogy nem sírtam így soha az embereknek a megtéréséért. Ilyen tusakodva, így valósággal ostromolva az eget az ígéretek beteljesítéséért. Mi mindig tehát Isten ígéreteire hivatkozhatunk, ami imádságainkban is kérhetjük, hogy Isten teljesítse azokat. Nyilván, drága testvéreim, és ezt mindnyájan tudjuk, a legnagyobb kérdés az, amikor Isten nem hallgatja meg az imádságunkat, vagy nem teljesíti be az imádságunkat, vagy nem azonnal teljesíti be, vagy nem úgy teljesíti be
az imádságunkat, ahogy mi azt elképzeljük. Sok ember ezért is fordul el Istent, és azt mondja, hogy én imádkoztam valamiért, de Isten nem hallgatta meg az én imádságomat. Vannak azért olyan okok is, és ezt jó tudni, és ilyen esetben elmondani, hogy miért nem hallgathatja meg Isten az imádságainkat. Ugye az utolsó előadásomat itt a kételkedésről tartottam. Jakab apostol írja az ő levelében, hogy ha kérünk valamit, ne kételkedve kérjük. Mert hogyha mi is kételkedünk, akkor hasonlóak vagyunk a tenger habjához. Vagyis Isten a kételkedő imádságot, amiben mi se hiszünk, kérünk valamit, de mi se hiszünk, hogy Isten azt megadhatja, hogy hallgathatná meg. Az imádságunk nem jó alapokon áll. Lehet, hogy szép imádság, a farizeus gyönyörű imádságot mondott, de hamis alapon, mert verte a mellét, ugye, féltéglával, hogy Uram, hát én ezt csinálom, tizedet adok, ezt csinálom, azt csinálom, ugye. És nem hallgattatott meg azt, hogy az Úr Jézus, hogy az a vámszedő ment alá megigazulva, annak az imádságát hallgatta meg. Nem lehet úgy Isten elé járulni, hogy büszkén, hogy gőgösen, hogy én ez vagyok, vagy az vagyok, vagy én ezt tettem, vagy azt tettem. Sokszor nem jó az imádságunknak a motivációja. Például, amikor a saját dicsőségünket keressük valami által. Szeretnénk valamit, ugye lelkipásztorként, adjad Uram, hogy olyan prédikációt tudjak mondani, hogy 20 ember a Facebookon visszaírjon, ugye, hogy milyen csodálatos prédikációt mondtam. Nem biztos, lehet akkor lesz a legnyomorultabb, ha azért kértem, hogy az emberek megdicsérjenek. Persze jól esik, hogyha jön egy visszajelzés. Mi lelkipásztorok is emberek vagyunk, de ne ez legyen a motiváció. Nyilván az, hogy emberek megtérjenek, hogy emberek hitre jussanak. Aztán olyan dolgokat kérünk, amik nem egyeznek meg Istennek az akaratával. Ugye? A KT órán szoktam azt mondani a gyerekek, hogyha nem a tolvaj, ne imádkozom azért, hogy sikerüljön a lopása, ugye? Hogy Uram, segíts meg, hogy be tudjak törni szerencsésen, és utána ne is kapjanak el. Mert ez nem egyezik Isten akaratával. János apostol figyelmeztet az ő levelében, hogy Isten akarata szerint kell kérni. Olyan is van, hogy Isten teljesíteni fogja, de még nem most. Szegény József, hogy imádkozhatott a börtönbe, ugye, miután a főpohárnoknak megfejtette az álmát, és mondta, hogy emlékezzél meg rólam, és hogy várta, és mondta, hogy na, holnap jön, holnap után jön, és hát elfelejtkezett a pohárok, nem tudom, öreg volt, ugye Kalotaszegén így mondták, több a mész, mint az ész, ugye, és nem emlékezett meg is, még 2 évig kellett várjon a szabadulásra, Isten megvárakoztatta az utolsót, tehát Isten valami mást akar adni nekünk, lehet, hogy jobbat tartogat, ugye, Pál apostol imádkozott 3-szor, hogy vejtessék el tőle a tövis. Nem hallgatta meg Isten ezt, de valami jobbat adott, hogy megtapasztalta azt, hogy a kegyelem mindenre elégséges. És az utolsó ponthoz érkeztünk, nekem ez tetszett a legjobban, keresztény életünk és az ígéretek. Tudjuk azt, hogy Pál apostol egy adott ponton összeütközésbe került az úgynevezett törvényeskedő, judaizáló atyafiakkal. Ezek ott Galácia vidékén ütötték fel a fejüket, kezdtek megjelenni, ugye, és ezek azt mondták, hogy a megigazulásunk azok egyrészt Isten ígéretein alapulnak, de azért nekünk is körül kell metélkedni, meg kell tartani a tisztálkodási szokásokat és az étkezési szokásokat, és sok minden mást is meg kell tartani. És Pál apostol nagyon kegyetlenül nekik megy. Pedig ezek, hát hogy úgy mondjam, komoly emberek voltak, aranyos emberek voltak, hívő emberek voltak, jóindulatú emberek voltak, buzgolkodtak Istenért. Miért megy annyira nekik? Mi volt ezekkel a baj? Hát éppen az volt a baj, hogy ők valahogy meg akarták osztani az üdvösségben Isten dicsőségét és az ember dicsőségét, hogy Isten üdvözít, de azért mi is tudunk csinálni, azért mi is a mi kicsi részünket oda tudjuk tenni azáltal, hogy körülbetélkedünk, azáltal, hogy megtartjuk a mózesi törvényeket, hogy megtartunk ezt vagy azt. Ugye Pál apostol azt mondja, hogy ott a Galata levélben hasonlítja egy allegóriával, hogy vannak Izmaelnek gyermekei, akik a szolgálótól születtek, és vannak az Izsák gyermekei, akik a szabad asszonytól születtek. Az Isten népe, azok az Izsák gyermekei, Isten lelki népe, akik hiszik azt, hogy a mi üdvösségünk egyes, egyedül azért van, mert Isten megígérte a mi számunkra. Mi az üdvösségünk alapját 100%-ig Isten ígéreteiben kapjuk, Isten ígéreteiben találjuk meg. A hívő embernek az életét teljességgel Isten ígéretei határozzák meg. És ez nagyon fontos. Bennünk, mindig bennünk van az, hogy mi azért szeretnénk valamit felmutatni. Mi szeretnénk azért azt mondani, vagy azt gondolni, hogy azért mi is valamit oda tudunk tenni. A törvényeskedésre a hajlam mindnyájunkban benne van az, hogy eredj el, és te is aképpen cselekedjél. Mi akarunk tenni valamit az üdvösségért. Mi is valahogy ki akarjuk érdemelni az üdvösséget. De Istennek tetszett, hogy minket egy olyan úton üdvözítsen, amelyen a dicsőség egyedül és kizárólagosan az övé lesz. És ez az ígéretekben való hitnek az útja. Nyilván, hogy ez nem könnyű az ember számára, ez megalázza a mi büszkeségünket, mert nekünk nem könnyű a koldus pozíciójában lenni. Nem könnyű az, hogy oda kell üres kézzel álljunk Isten elé, hogy én semmit se tudok hozni, semmit se tudok felmutatni. Uram, könyörülj rajtam, Luthernek az utolsó szava. Koldusok vagyunk, ez az igazság. De mi nem csak az üdvösséget kapjuk, drága testvéreim, Isteni ígérete alapján, hanem ebben a földi életben is mindent az ígéretek alapján kapunk. Az Új Szövetség különösképpen azt mondja, hogy Isten minden jó téteménye, amivel megajándékoz bennünket, az az ígéret által van. És Isten úgy munkálkodik a hit, az engedelmesség, a megtérés, az imádság útján az övéinek az életében, hogy ezek az ígéretek beteljesedjenek. Isten minket az ő ígéreteivel által visz a Kánaánba. Az ígéretek, azok Isten szíve, hogy úgy mondjam, az ígéretekben Isten szíve dobog. Ahogy nem lehet meg egy kisgyermek a szülő nélkül, úgy nem élhet a hívő ember Isten ígéretei nélkül. Az ígéretek erősítenek, az ígéretek bátorítanak, az ígéretek vigasztalnak bennünket a Kánaánba vezető úton. Milyen rettenetes dolog, drága testvéreim, ha ígéretek nélkül kellene élni. Milyen nyomorult az az élet, milyen nyomorult az az ember, aki nem tud Istennek egyetlen ígéretébe se belekapaszkodni. És végül pár nagyon fontos ígéret az életünkben. Az egyik Isten jelenlétének, Isten közelségének az ígérete, drága testvéreim. Miért kell Isten velünk legyen? Azért, mert mi kettős szenvedésben vagyunk. Egyrészt hordozzuk azokat a szenvedéseket, azokat a nyomorúságokat, amit mindenki hordoz. A hitetlen emberek is hordoznak, de Isten népe hordozza a speciális nyomorúságot, Krisztus gyalázatát, a sátánnak a támadásait. Tehát Isten népének még több szenvedés jut, még több harc jut, még nehezebb az élete, mint a világ fiainak az élete. Ugye Pál apostol megalapítja ott az első térítői útján a gyülekezeteket, utána szépen Barnabással végiglátogatják, és intik őket, hogy maradjanak meg a hitben, és azt mondja, mert sok nyomorúságon át kell nekünk az Isten országába venni. A kereszthordozás, a nyomorúság, az üldöztetés elmaradhatatlan a menny felé vezető úton, drága testvéreim. A szenvedés, a kereszthordozás a keresztény ember számára nem rendkívüli, hanem természetes és magától értetődő. Nem kivétel, hanem szabály. De az a csodálatos, hogy Isten mindig azt ígéri az ő népének, hogy ezekben nem fog elhagyni bennünket. A nehéz időkben nem fog elhagyni bennünket. Azt nem ígéri Isten sehol, hogy megment bennünket a szenvedéstől, megment bennünket a kereszthordozástól, de azt igenis ígéri, hogy azokban velünk lesz, velünk marad. Nem ígéri sehol, hogy az életünk sikerekkel és élvezetekkel lesz kirakva, de azt ígéri, hogy ha vízen mész át, a víz nem borít el téged, ha tűzön mész át, a tűz nem perzsel meg téged. Azt ígéri Isten, hogy velünk lesz, és velünk marad minden szenvedésünkben és kereszthordozásunkban. Ott volt Dániel barátaival a tüzes kemenciben, ugye Nabukodonozor, amikor benézett, négy embert látott, és a negyedik hasonló volt az Isten fia ábrázatához. Rengeteg példát lehetne sorolni. Ott volt Józseffel a börtönben, ott volt Amrámmal is, Jókebeddel, amíg rejtegették 3 hónapig a kis Mózest. Ott volt Dániellel az oroszlánok vermében, ott volt Illéssel, amikor halálosan el volt keseredve, meg akart halni, és azt mondta, hogy vége, egyedül maradtam, vedd el az én lelkemet, megerősítette. 38 éven át a bethesdai betegnek megadta, hogy nem lett öngyilkos, nem pusztította el magát, ki tudta várni azt, amíg Jézus megérkezett hozzá. Ott volt Pállal Rómában, amikor mindenki elhagyta, amikor azt írja, hogy senki sem állt mellém, de az Úr velem volt, és ezért mind a mai napig állok. Ott volt Jánossal Pátmos szigetén, amikor Diokléciánus száműzte őt, amikor kétségbe volt esve, hogy mi lesz a gyülekezetekkel, és ott megadta neki a Jelenések könyvének a csodálatos, vigasztaló ígéreteit. Drága testvéreim, ő tud segíteni rajtunk. Van egy ilyen ige is, hogy ő tud segíteni rajtunk, mert Jézus mindenben megkísértetett hozzánk hasonlóan, kivéve a bűnt. Mi minden próbáinkban, minden szenvedésünkben, minden nyomorúságunkban hozzájöhetünk és menekülhetünk. Az Isten jelenlétének, közelségének, segítségének ígérete az egyik legdrágább Isten gyermeke számára. Hogy ő hozzánk jön a viharban, és lecsendesíti a vihart. Hogy amikor azt hiszem, hogy már nincs tovább, hogy már nem bírom tovább, akkor Isten erőt ad, hogy tudok tovább menni. Amikor elveszítünk valamit, van ott az a csodálatos történet, hogy jön a próféta, és ott van a halott gyermek, és azt kérdezi a Sunemi asszonytól, hogy békességed van? És azt mondja, hogy békességem van. A gyermekem koporsója mellett békességem van. Ha a halál árnyékának völgyében járunk, és mindnyájan meg kell járjuk egyszer a halál árnyékának völgyét, vigasztaljon bennünket a 23. Zsoltár. Velem vagy, a te vesződésbotod, azok vigasztalnak engem. A körülmények nem változnak, sőt egyre rosszabbá lesznek, de Isten hűsége megmarad. Veled leszek, nem hagylak el téged, nem távozok el tőlem. Azt is ígéri Isten, hogy a keresztünket megszenteli, hogy azokat a nyomorúságokat, szenvedéseket is, amit akár általánosságban, mint a többi, akár a speciálisakat, mint Isten gyermeke el kell hordoznunk, megáldja és megszenteli, ami számunkra érvényes az életünkre. Életünk ideje 70 vagy 80 esztendő, és nagyobb része nyomorúság és fáradtság. De Isten azt ígéri, hogy az áldás lesz ami számunkra. Sokszor Isten a kereszt által jobbá tesz bennünket. Drága testvéreim, Isten minden gyermekét megpróbálja. Nincs olyan gyermeke Istennek, akit ő ne próbálna meg. Ha valaki azt mondaná, hogy ő még soha nem volt próbában, Isten őt soha meg nem próbálta, az ne legyen olyan biztos abban, hogy ő Isten gyermeke. A próbában megismerjük önmagunkat, megismerjük, hogy milyen nyomorultak vagyunk mi. Ugye, hogyha egy pohárban alul iszap van, és nyugodt minden, ugye, akkor nem veszük észre, de hogyha kicsit megrázzuk azt a poharat, aminek az alján iszap van, azonnal zavaros lesz, és meglátszik. Így a próbák, amikor megráznak bennünket, meglátjuk, hogy mennyi salak, mennyi szenny, mennyi hitetlenség, mennyi gyarlódás, gyarlóság van bennünk. De a szenvedésekben megismerjük a mi csodálatos Urunkat, megismerjük a szenvedő Krisztust, aki a legnagyobb szenvedést, a bűneink büntetését, Isten haragját elhordozta életünk. Hiszen ígéretet ad arra nézve, hogy minden ellenség felett diadalmaskodni fogunk. Ugye a KT az, hogy a sátán és a világ és a tulajdontestünk szüntelenül tusakodnak ellenünk. Igen, a sátán már nem tudja támadni Jézus Krisztust, ezért az egyházát támadja, ezért az ő testét támadja, azon próbálja az ő dühét kitölteni, és azért támad bennünket ez a világ, mert nem tud elfogadni bennünket, mert mi mások vagyunk, mint ez a világ. Kívülről, belülről támad bennünket az ellenség. És kiáltunk mi sokszor a tanítványokkal együtt, tarts meg, Uram, bennünket, mert elveszünk. De nem fogunk elveszni, mert Isten csodálatos ígéreteket adott a mi számunkra. Jézus azt mondta Péternek, hogy én a te hiteden építem fel az én anyaszentegyházamat, és ezen a pokol kapui sem vehetnek diadalmat. Bármennyire is próbálja a sátán tönkretenni a mi hitünket, nem fog sikerülni neki. Jézus is figyelmezteti a tanítványait, a világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok, én meggyőztem ezt a világot. Pál apostol is kiállt, ó, én nyomorult ember, kicsoda szabadít meg-e halálnak testéből, de jön mindjárt a kiáltás, de hála legyen az Istennek, a mi Urunk Jézus Krisztus által. És van egy ilyen ígéret, hogy mi felettébb diadalmaskodunk mindenekben azáltal, aki minket szeretett. Isten át fogja vezetni az ő népét a halálon is. Ugye a hollandoknak a teológiájában van egy érdekes, hogy a Jordánon való átkelés, úgy hívják őt, hogy a halál Jordánja. És olvastam egy holland prédikációt, és olyan szép, úgy persze elképzeli, és azt mondja, hogy hát, hogy mehettek át azon a Jordánon? Hát az egyik sírva ment, a másik jajveszékelve, egy másik kétségbe esve, a másik újjongva, a másik énekelve. Nem ez számít. A lényeg az, hogy mindnyájan átjutottak. Nem egy formán fogunk átmenni ezen sem. Nem egy forma hittel. Az egyik jobban fél, a másik kevésbé. A lényeg az, hogy át fogunk jutni. Drága testvéreim, még egyszer összefoglalva, nem járhatunk olyan sötét úton, amit Isten ígéretei ne világítanának meg. Nem lehetünk olyan mélységben, amiben Isten ne ígérni az ő szabadítását. Nyilván, hogy ezekkel az ígéretekkel nekünk élni kell. A hit az belekapaszkodik Isten ígéretébe, és azon határozottan megáll. Nagyon sok ígéret van, itt fel van sorolva, nincsen idő erre. Meg lehet találni a Bibliában, drága testvéreim. A puritánok azt mondják, azt a tanácsot adják, hogy amikor egy bajban vagyunk, akkor keressünk a Bibliában, vagy kérjünk egy testvért, hogy mutasson meg nekünk egy olyan ígéretet, ami arra nézve szól, és azt próbáljuk meg alkalmazni a mi életünkben. És én hiszem úgy, ahogy mondtam, hogy Isten az ő szent lelkével vezeti az ő gyermekeit, akár a Bibliaolvasás rendjén, akár egy ige hirdetésben, akár egy testvér által, ilyenkor mindig megadja nekünk azt, amire szükségünk van. Nyilván Isten megpróbálja a mi hitünket. Úgy, ahogy mondtam, sokszor mi is kiáltunk a zsoltárossal, vajon örökre elvet az Úr, nem lesz többi jó akarattal, vajon végképp elfogyott kegyelme. Sokszor Isten kitolja az életünkben az ígéretek beteljesedését, de ne csüggedjünk el, akkor még jobban sarkalni akar bennünket az imádkozásra. És ne írjuk elő Istennek azt, hogy hogyan teljesítse be az ő ígéreteit. Ő szuverén Úr, ő jobban tudja, hogy mire van szükségünk. Isten, hisszük, hogy mindenben és mindennel, ami javunkat és üdvösségünket szolgálja, mert ezt megígért, hogy akik az Istent szeretik, azoknak minden javukra van. Salamon azt mondja az ő templom szentelő imádságában, áldott legyen az Úr, aki nyugalmat adott népének. Egy sem hiúsult meg a nagyszerű ígéretekből, amelyeket szolgálja Mózes által ígér. Isten gyermekei, ha visszatekintenek az ő életükre, akkor ugyanazt elmondhatják, hogy egy sem hiúsult meg. Ámen fogunk mondani mindarra, ami velünk történt, hogy Isten ígéretei a mi életünkben is beteljesednek. Drágáim, az ígéretek teljesen ráutalnak bennünket Istenre. Függővé tesznek bennünket Istentől, de áldást hoznak az életünkben. Isten ígéretei végigkísérik az életünket a bölcsünktől a koporsóig, és minden helyzetben, minden lehetséges helyzetben, amiben belejutunk, segítséget és támaszt adnak, és az utolsó nagy próbánkban is, a halálunkban is, ott lesznek az ígéretek. Jézus ígérete, hogy én elmegyek, és helyet készítek nektek, és majd eljövök, és magamhoz veszlek titeket. Át kell menjünk nehéz próbákon, át kell menjünk nagy nyomorúságokon, de Isten velünk lesz és megtart. És drága testvéreim, a mi hitünk néz egy nagy napra, egy csodálatos napra, Jézus visszajövetelének a napjára, amikor minden ígéret be fog teljesedni. Ezen a napon meglátjuk Istent színről színre. Ezen a napon az Isten le fog törölni minden könnyet a mi szemünkről. Drága testvéreim, záró mondat az, hogy Isten ígéretei által, mivel Isten ilyen drága ígéretet és ígéreteket adott a mi számunkra, egy nagyon-nagyon boldog élet. Nincsen boldogabb élet ezen a földön, mint az Isten ígéreteiben bízó, mint az Isten ígéreteit megtapasztaló élet. Luther odaírta sok helyen a Bibliájában, hogy probátum ezt. Ez azt jelenti, hogy kipróbáltam és igaznak találtam. Azt kívánom, drága testvéreim, nektek is, magamnak is, hogy így legyünk Isten ígéretei által egyre boldogabb emberek. És így szoktam mondani, ha ez a boldogsághoz ez az előadás csak egy picit hozzájárult, akkor ezért pedig legyen Istené a dicsőség. Köszönöm szépen!